Szakti Dezzóra a Petőfi Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
és az IKO Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük. Holnap után magazin műsor a fenntarthatóságról és környezetünk védelméről kizárólag magyar zenékkel.
Ez az erő soha el nem múlik, túlon túli. Mit lát szemem, az egy aranyérem, kérem. Küzdök, amíg hajt a vérem, célom elé.
Tőlem hangos, arra egy pisztoly lőes tartó, csak hajtok előre, hogy győzzön a jobb. Arról vagyok híres, hogy föl nem adom. Csak futok az úton, minden akadályt átugrok. Benállok a bukok, mindenki medette húzok. Belőz a cél egyenesben a bajnok. Tessék-e monit a stafétabot.
4x100 nálam a bot. Gyorsan szedem a lábaimat. Látom a célt, de nincs még vége a versennek. És nem vesz észre az előttem futó. Tempóváltás, mint egy UFO. S nem tehetek más, csak gogó. Soha ne add fel ez a motto.
Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük. Ez a Holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora
a Petőfi Rádióban.
Sziasztok, üdvözlöm a Petőfi Rádió hallgatóit, ez itt a Holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági műsora. Én Novák Zsombor vagyok. A felgyorsult, a virtuális valóságtól áthatott világunkban egyre kevésbé találkozunk a természettel, és sajnos nincs ez másképp a legfiatalabb generációk esetében sem. Erre a kihívásra jelenthetnek viszont választ az iskolakertek, a mai vendégem pedig dr. Halbritter András, biológus, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemeskürti István tanárképző karán, a tanító és óvodaképző tanszék docense, az iskolakertek alapítvány alapítója, úgyhogy pontosan ezzel a témával foglalkozik, az iskolakertekkel. Üdvözöllek, András, itt a stúdióban, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Köszönöm én is a meghívást, szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
Van valamiféle elképzelésünk, vagy lehet arról, hogy mi az iskolakert, de például az én iskolámban annó nem volt iskolakert. Mit érdemes tudni róluk?
Először is kitágítanám a gyermekek korosztályát, nehogy valaki, aki az óvodás korosztály iránt érdeklődik, tovább kattintson, vagy tovább kapcsoljon. De az iskolakertnek, bármilyen gyermekközösségnek a rendszeres és egyfajta értelmező tevékenységével végzett munkáját értjük, ahol a kertet valóban gondozzák, tényleg piszkos lesz a gyerekek keze, és ez elkezdődhet akár bölcsődéskorban is. Tehát vannak erre példák, hogy akár 2 éves pelenkás gyerekek mondjuk a fokhagymát már helyesen tudják elültetni, nem fejjel lefelé, és így tovább, és akkor ez kitolódhat nem csak a mondjuk érettségig, tehát ameddig a köznevelés tart, hanem akár még utána is, tehát egyre több értelmi fogyatékosokat gondozó intézmény is foglalkozik iskolakerttel, talál ebben, vagy keres ebben fejlesztő lehetőségeket, tehát akár fiatal felnőttekkel is.
És mióta beszélünk iskolakertekről Magyarországon, mert hogyha jól tudom, akkor ez egy viszonylag régen kezdődő történet.
Igen, már Comenius kitalálta, hogy legyen az iskola mellett kert, de az első, ami Magyarországon megvalósult, ez Tessedik Sámuelnek a szarvasi szorgalmatossági iskolája 1780-ból. Az épület egyébként máig áll, ahol tulajdonképpen a gyerekeket egyfajta kenyérkereső munkára is meg akarta tanítani, az olvasás, írás, meg a hittan mellett, és akkor gazdálkodást tanultak. Érdekesség, Magyarországon ezekben a kezdeti iskolakertekben majdnem mindenhol megjelent a selyemhernyó tenyésztésnek a tanítása. Tehát egyfajta polgárosodást próbált ez szolgálni, mert azzal pénzt lehetett keresni. Viszont nagy szakértelem kellett hozzá. Tehát tipikusan olyan jellegű kerti munka volt, amit otthon nehezen lehetett megtanulni, mert nem volt elterjedt a családokban. Kevés gyerek tudta ezt megtanulni annak idején.
Mit lehet elmondani a mai iskolakertekről?
Ne ugorjunk akkor át a kiegyezés után rögtön az 1868-as ötvös Józsefféle népiskolai törvény, amit elő is írt, hogy a községi népiskolákban legyen egy iskolakertes tantárgy, és tényleg Magyarország ekkor szép eredményeket ért el, és ott volt a világ élvonalában. Aztán jött egy visszaesés a mozgalomnak, ami tulajdonképpen így politikai rendszerektől független volt, egyszerűen amiatt, hogy abban a kezdeti hőskorban Magyarországon is a lakosság nagy része mezőgazdaságból élt, és fontos volt, hogy szakszerű kertészeti tudást sajátítsanak el, de ma egy jóléti országban 1-2%, aki a mezőgazdaságból dolgozik, nincs már értelme arra képezni tömegeket, hogy mezőgazdasági munkát végezzenek. És akkor itt az iskolakert mozgalom így hanyatlott, így Magyarországon is, ugye a 60-as, 70-es, 80-as években, de világszerte máshol is. És aztán jött egy új elszületés, tehát aminek meg egyértelműen a környezeti nevelés, tehát a környezeti válság és a kibontakozó környezeti nevelés volt a hajtóereje. Német kollégák mesélték, hogy náluk Csernobil után volt egy ilyen nagy reset, egy ilyen nagy újragondolás, hogy az oktatásnak akkor arra is fókuszálnia kell, hogy hogyan kerüljünk el környezeti katasztrófákat, és akkor Hannoverben, illetve Karlsruhe-ban is elkezdődött egy ilyen iskolakertfejlesztési műhelymunka. Itt Magyarországon meg voltak iskolakertek, akik ezt a hullámvölgyet túlélték, minden elismerésünk az ottani pedagógusokért. Tehát amikor nem volt divatos, akkor is vállalták az ezzel járó többletmunkát, egyebeket. Tehát volt folytonosság, volt mire építeni, de itt a 2010-es években kezdett el berobbanni a mozgalom. Világszerte van egyfajta újjászületése egyébként, tehát ez Németországban is egy növekvő mozgalom, most éppen az Egyesült Államokban is, tehát ezzel együtt tart Magyarország meg Közép-Európa.
Benne vagyunk ebben a hullámban, mondhatjuk így.
Benne, igen, igen. Tehát az iskolakertekért alapítvány az 2015-ben jött létre. Az Egyesült Államokban egy ilyen nagy iskolakerteket összefogó ernyőszervezet, School Garden Support Organization, az 2014-es. Ugye a németországi iskolakerti munkacsoport, az 2017-ben alakított, szervezte meg az első konferenciáját. Tehát valahol a évszámokban nem vagyunk lemaradva.
Nagyjából hány iskoláról beszélhetünk ma Magyarországon? És ugye óvodáról, hiszen mondtad, hogy óvodában, bölcsödékben is vannak már ilyen iskolakertek. Szóval, hogy hány intézményben találhatunk ilyen kerteket?
Nincsen friss adatunk, de 2018-ban volt egy országos felmérés, meg tudtunk valósítani. Akkor az derült ki, hogy az iskolák és óvodák 8%-ában 1118 helyen kertészkednek gyerekek bevonásával. És azóta ez a szám nőtt nyilván, hiszen utána indult el egy országos iskolakertfejlesztési program, de pontos számot nem tudunk, de becslésem szerint olyan 10%-nál járhatunk. Tehát minden tizedik óvoda iskola az gyerekekkel kertészkedik ma Magyarországon. És egy növekvő, még mindig növekvő fázisban van. És ugye említetted, hogy megváltozott egy kissé a szerepük, hiszen ma már nem arról szól a történet, hogy meg kell tanítani a gyerekeknek a gazdálkodás fortéjait, mert ugye anélkül nem nagyon boldogulnának felnőtt korukban, hiszen ma már egyébként a társadalom nagy része nem a mezőgazdaságból él. De akkor mi a szerepük ma ezeknek az iskolakerteknek? Hogyan tudnánk ezt megfogni?
Ezek a régi célok megvannak még most is. Vannak országok, ahol fő cél. Afrikában például a kenyai kollégák mesélték, hogy a pedagógus képzésben van egy mezőgazdasági jellegű felkészítés is, tehát egy iskolakertes munkára az összes pedagógus tanítót felkészítik, és ott tényleg az élelmezés a kulcs téma. Nyilván a fenntarthatóság is, de az, hogy ezek a gyerekek ilyen részleges önálló öngondoskodásra képesek legyenek, tehát el tudják magukat legalább részben látni élelmiszerrel. Tehát ez a hagyományos cél. Kisebb fontossága, de Magyarországon is megfigyelhető, főleg ilyen hátrányos helyzetű településeken. És inkább azt mondanám, hogy felzárkoztak mellé más célok, és akkor ez egy kicsit lemarad, de még ott van. És emellett ott van az a, még maradva a mezőgazdaságnál, egy ilyen pályaorientációs cél. Tehát ez az összes jóléti országra jellemző, hogy öregszik, egyre inkább előregszik a gazdatársadalom, az utánpótlással problémák vannak, a beiskolázással a mezőgazdasági iskolákba, és hogy próbálják népszerűsíteni a mezőgazdasági pályákat. És akkor emellett jönnek ezek az egyéb célok, hogy a leginkább a fenntarthatóságra nevelés, tehát ez hozta el az újjászületését a mozgalomnak, és ez valahol mindenhol megfigyelhető. Aztán az egészséges táplálkozás is, több zöldséget és gyümölcsöt kellene fogyasztanunk a világon mindenhol. És ez egy nehéz kérdés, mindenki, aki látott már gyereket mondjuk a salátát kitúrni a tányérnak a szélére, az tudja, hogy van egyfajta távolságtartás sok gyerekben a zöldségek, gyümölcsök iránt, és ez egy nehezen lebontható akadály. Az iskolakertekben van egy nem csodaszer, de egy lehetőség. Tehát azzal, hogy a gyerek maga állítja elő, maga termeli meg ezeket a növényeket, foglalkozik velük, és látja, hogy a többiek is eszik mellette, akkor könnyebben meg fogja kóstolni. És akkor vannak egész olyan célok, ami így elsőre nem is gondolnánk, hogy emiatt hoznak létre iskolakertet, vagy akár mondjuk konfliktuskezelés, vagy általában ilyen társas készségeknek a fejlesztése, mélyebb tanulás. Tehát a tanulás, az iskolai munka eredményességének a növelése, az is ott van az okok mögött.
Hát és akkor azt hiszem, hogy kimondtad az egyik legfontosabb kulcsszót, a fenntarthatóságot, úgyhogy ezzel megyünk majd tovább a folytatásban, megnézzük, hogy hogyan kapcsolódhatnak az iskolakertek a fenntarthatóságra nevelésbe, úgyhogy maradjatok velünk, a szünet után innen fogjuk folytatni.
Ez a greentex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban.
Holnap után.
Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük. Ez a Holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora.
A Petőfi Rádióban.
Folytatjuk a Holnap után itt a Petőfi Rádión. Én Novák Zsombor vagyok, mai vendégem pedig dr. Halbritter András, egyetemi docens, az Iskolakertekért Alapítvány alapítója, és most arról fogunk beszélgetni, hogy az iskolakertek milyen módon kapcsolódhatnak be a fenntarthatóság oktatásában, vagy a fenntarthatóságra való nevelésre. Ugye az elmúlt adásokban nem egyszer felmerült az, hogy lehet-e vajon a fenntarthatóságot oktatni, és hát a válasz is nagyjából úgy nézett ki, hogy bizony lehet, de csak akkor, hogyha ez nem kizárólag frontális, lexikális munka, hanem gyakorlati tevékenység, kétkezi munka is kapcsolódik hozzá. Te ezt hogy tapasztalod, illetve mi erről a véleményed?
Alapvetően ezért csináljuk, tehát ez a legfontosabb cél a fenntarthatóságra nevelés. Először is, hogy természetbeli környezetben zajlanak ezek a tevékenységek, szabadban, növények mellett, és egy óvoda vagy iskola udvarán tényleg ott van a helye a természeti környezetnek, a zöld környezetnek, és ebben nem is állunk Magyarországon rosszul, mert elég nagy területei, udvari területei vannak az intézmények többségének, ahol tényleg szép zöld területi példákat látunk. De hogy egy óvodába, iskolába a természeti környezetet szeretnénk létrehozni, lehet egy tavat, egy erdőt, kaszáló rétetet, sok mindent lehet, de mondjuk nézzük meg az erdőt, van a mi iskola, akiknek van erdejük is, de ezt létre akarjuk hozni, hogy a 10 fa az nem lesz egy erdő még, tehát ez egy léptékfüggő dolog, tehát nagyobb terület kell hozzá, ha elültetjük, akkor ez egy 15-20 év, mire erdőszerűen fog kinézni, és hát nyilván anyagiakban is, azokat ápolni kell, mire kialakul belőle valami, és így tovább. Ezzel szemben egy iskolakertet pedig tényleg nagyon rövid idő alatt létre lehet hozni, és tehát térben, időben, anyagi forrásokban sokkal egyszerűbb eljutni ide, és a gyerekeknek megvalósítani, behozni a kerítésen belül a zöld környezetet.
És hát azon gondolkoztam, hogy visszagondolva például biológia óráimra, milyen jó lett volna kimenni és megnézni a természetben, hogy tulajdonképpen hogy néz ki az az állat, hogyan néz ki az a rovar, amiről beszélünk, vagy hogyan néz ki az a növény, ami szóba kerül az órákon, de hogy erre nem volt lehetőség, és pedig ilyen egyszerű módon is akár ezt meg lehetne oldani. Ennek kapcsán az lenne a kérdésem, hogy egyébként hogyan építhető be az oktató-nevelő munkába az iskolakert? Tud esetleg a hagyományos tantervi óráknak is a része lenni az ott végzett munka? Vagy ez egy külön foglalkozás tud csak lenni?
Talán külön választanám a bölcsődéket, óvodákat, ott sokkal egyszerűbb a beépítés, tehát az óvodai nevelés országos alapprogramja nagyobb szabadságot enged a pedagógusnak, mint egy iskolai kollégájának, és amúgy is ott van a külső környezet tevékeny megismerés és egyéb tevékenységek. Az iskolában pedig az a jó megközelítés, hogyha kicsit úgy működik egy iskolakert, mint a könyvtár. Tehát, hogy bármelyik pedagógus egy adott óráját akkor oda viheti. Tehát mindenki számára rendelkezésre áll. Persze a különböző óráknak a sajátosságai miatt más arányba fogják használni, tehát a matematik órát valószínűleg kevesebbet fognak kivinni, mint környezetismeret vagy technika órát, de miért ne lehetne mondjuk területmérést azt az iskolakertben gyakorolni? Valahogy a természethez kötődő tantárgyaknak van itt nagyobb lehetősége vagy esélye, de alsóban a környezetismeret, felsőben a 5.-6. természettudomány, illetve a biológia, akár a földrajz. Itt fontos tudni, hogy legálisan 10%-ban eltérhet a pedagógus a kerettantervektől, a tankönyvek anyagától, tehát így emiatt gyakorlatilag bármilyen tantárgyba beépíthető, még akkor is, ha az nem pontosan az épp előírt, mondjuk területméréses feladatról szól. De ami egy kiemelkedő jó lehetőség most, hogy az 5.-6.-7. technika és tervezés tantárgyban, ugye ez a technika órának az új neve, ugye itt ez egy megújult tantárgy az új nemzeti alaptantervben, itt a pedagógus, vagy az osztály, vagy az iskola 4 modul közül választhat, 4 egyenértékű modul, amik ugyanazokat a fejlesztési célokat szolgálják, tehát ugyanolyan képességeket fejleszt, bármelyik modult is tanulja a gyermek. Azt szerint választanak többnyire, hogy milyen adottságai, infrastruktúrája van az iskolának, és ebből a C modul, az úgy hívják, hogy kertészeti technológiák, tehát egy teljesen iskolakertes technika változatot lehet választani, ami azt jelenti, hogy akkor heti 1 órában tantárgyi keretek között iskolakertben dolgozhatnak a diákok. Nyilván van tél, meg rossz idő, meg esőnappal kell készülni, ekkor tanulják azokat a témákat, amit mindenkinek kell, baleset megelőzés, műszaki rajz, és így tovább, vagy szabadon választanak a másik modulokból, vagy pedig akkor valami benti tevékenységet csinálnak, akkor csinálják meg előre mondjuk a madárodókat, amiket majd később kitesznek az iskolakertbe.
És mi a tapasztalat, hogy milyen kompetenciákat alakít ki az iskolakertben való foglalatosság a gyerekekben?
Térjünk vissza mondjuk az erdős példához, tehát egy erdőben sokféle megfigyelési lehetősége van a gyermekeknek, de mondjuk egy iskolakert meg szinte kikényszeríti a cselekvést. És ezen túl konkrét környezeti fenntarthatósági technikákat is megtanulhatnak, mint komposztálás például, akkor jellemzően az iskolakertekben biokertészet zajlik, ennek sokféle oka van, de végül is akkor egy a fenntarthatóság eszméjéhez is illő gazdálkodási módot tanulnak meg, annak a felelősség tudatával együtt. Talajregeneráció, talajvédelem jelenik meg egyre több helyen, hogy az iskolai természetvédelem, tehát egy mai iskolakertnek ma már hát szinte szükséges, hogy elvált része, hogy legyenek ilyen visszavadított helyszínek is, tehát legyenek természetes vagy természetközeli élőhelyek is.
És hát ugye a felvezetőben azt mondtam, hogy ma már egyre kevésbé találkozunk a természettel, mert ugye a virtuális valóság, a digitális világ az most már mindenhol körülvesz minket, és ugyan, ha jól tudom, az iskolákban már nem lehet bevinni a mobiltelefonokat, vagy az okostelefonokat, de hát azért egyre növekvő az a probléma, hogy a gyerekek akár a figyelemhiány megjelenik náluk, akár egyszerűen sokkal rövidebb az az időablak, amik koncentrálni tudnak valamire, épp azért, mert hogy azok a gyorsan fogyasztható tartalmak, amikkel ezeken az eszközökön találkoznak, azok hát egy kicsit átprogramozzák az agyukat is, és ha jól gondolom, azért ebben is tud segíteni egy iskolakert, hiszen ott kézzel fogható kétkezi munkát tudnak végezni, aminek az eredményét is látják, ami viszont nem azonnali. Tehát várni kell rá.
Igen, a késleltetett jutalom, ez egy nagyon fontos nevelési kérdés egyébként, ami egy iskolakertben, vagy egyszerűen a növények miatt ez természetesen megvalósul, mert elvetem, aznap nem fogom tudni megkóstolni vagy learatni. Nem véletlenül beszélünk ezekben a kertekben valóság alapú tanulásról, ami a valóságnak a sokrétessége, hogy megjelenik, azzal a gyermekeket tényleg az életre készíti fel. És ez a valóság azért is fontos, mert ahogy az ember létrejött, mint faj, ez egy természeti környezetben zajló folyamat volt, és ennek a mai emberre is, még ha nem is a természetben élünk, vagy attól így kiszakadva, azért a biológiai sajátosságainkon erős nyomot hagyott. Tehát az egyik ilyen fontos sajátosság az iskolakertben, amit egy amerikai pszichológus házaspár, a Kaplan házaspár írt le, a úgynevezett figyelem helyreállítási elmélet. Ez azt mondja ki, hogy az idegrendszerünk ugye folyamatosan figyeli a környezetünket, még mindig a szavannán képzeli magát, és azokat a berögződéseket használja. Folyamatosan figyeljük, hogy van-e valami veszély, egy ragadozó, vagy egyéb. Nyilván ezek megterhelők, tehát az idegrendszernek ez egy munka. És emellett a gyereknek ugye oda kell figyelni mondjuk egy tanórán. És azt mondja ki ez az elmélet, hogy a természetre jellemző inger mintázatok, tehát azok a hangok, szagok, szél, huvallata, egyéb, tehát ezek az ingerek, ezeket az agy természetesen kezeli, és kis figyelemmel, kis befektetéssel tudja követni. Na most a 45 perces tanóra után van egy 15 perces szünet, és az egyik esetben ezt mesterséges környezetben, mesterséges ingerek között tölti a gyerek a tanteremben, a másik esetben kinn egy zöld iskolaudvaron, természeti környezetben, akkor ebben a második esetben fog tudni jobban pihenni az agy, és a következő órán itt fog tudni jobban odafigyelni.
Ez nagyon fontos, amit mondasz, és szerintem menjünk is ezzel tovább, és a következő blogban nézzük meg azt, hogy egyébként a természet hiány, vagy egyébként a természetnek a jelenléte az milyen pozitív vagy negatív hatást tud gyakorolni a diákokra, vagy egyébként az óvodásokra, a bölcsödésekre, és egyébként felnőttekre is. Úgyhogy maradjatok velünk, mert a szünet után innen fogjuk folytatni a holnap utánt.
Ez a greendex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban.
Holnap után. We'll be right back.
Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük. Ez a Holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora.
A Petőfi Rádióban.
Folytatjuk a Holnap után itt a Petőfi Rádión. Én Novák Zsombor vagyok. A mai vendégem dr. Halbritter András biológus, az Iskolakertekért Alapítvány alapítója és egyetemi docens. És hát az iskolakertekről beszélgetünk, ezek jótékony hatásairól, és ugye a szünet előtt ott hagytuk abba, hogy bizony komoly pozitív hatásokat tud gyakorolni a gyerekekre, illetve bárkire, aki foglalkozik ezekkel a kertekkel, az a fajta kapcsolódás a természethez, amit megél ezen folyamat során. Viszont itt van még egy fontos dolog, amiről beszélni kell, mert most a kapcsolódásról beszélünk, viszont ehhez képest mostanság sokkal inkább a természettől való távolság, a természettel való aktív kapcsolatunk megszűnéséről beszélhetünk, ugye a felvezetőben is ezt említettem, és ennek kapcsán az lenne az első kérdésem, hogy milyen fizikai vagy pszichés veszélyeket rejtett az, hogyha egy gyerek nem tud kapcsolódni a természethez.
De amerikai kutatók írták, talán Richard Lowe-nak a Utolsó gyermek az erdőben című könyvében vezette be a szakmai közéletbe azt a kifejezést, hogy talán magyarul úgy lehetne fordítani, hogy kóros természethiány, tehát ő azt mondja, hogy a természeti környezet, a természetnek a ingerei, egyéb, ezek úgy viselkednek, mint a vitamin. T-vitaminról beszéltél, mint természet egyébként. Tehát nem csak arról van szó, hogy a gyermek lemarad valami jóról, ha nem tölthet elég időt a természetben, hanem ez betegségeket okozhat, mint egy vitamin hiány. És nem csak a gyermekre egyébként, csak elsősorban a gyermekre, de mi ránk felnőttekre is. Tehát milyen betegséggel lehet ezt összefüggésbe hozni? Most talán mindenkinek eszébe jut a D-vitamin hiány, ez is egyébként. De talán ami legfigyelemre méltóbb, hogy a természet hiány az egy fontos faktora, egy fontos kockázati tényezője a figyelemzavar kialakulásának. De fordítsuk meg, hogy a természetnek a jótékony hatásai egy iskolában akkor csökken, majdnem mindenhol megfigyelhető, hogy csökken az agresszió, az iskolai konfliktusoknak a száma, az zaklatás, szinte teljesen meg is szűnik, erre is vannak példák, hogy ezzel utána nem kell foglalkozni ezekkel a problémákkal. Ne csak a szellemi dolgokról beszéljünk, vagy a mentálisról. Egy nagyon fontos felfedezés, 2015-ben írták le a Science of Medicine folyóiratban úgynevezett Helsinki figyelmeztetést, ez egy nagy kutatócsoport összefoglaló munkája, azt fogalmazták meg, hogy ahol a természeti környezet gazdag a gyermek közelében, környezetében, tehát természetes növényvilág található, ott a talajnak a mikrobiális közösségei is gazdagabbak lesznek, és hogyha ezzel a bőrén keresztül is érintkezik a gyermek, tehát nem csak arról van szó, hogy amit szoktak mondani, régi ismeret ez már, hogy évente x kilogramm koszt meg kell lenni a gyereknek, hogy az immunrendszere kialakuljon. Nem csak erről van szó, hanem a bőrön keresztül is, ha érintkezik egy ilyen gazdag mikróba közösséggel, akkor az jelentősen csökkenti az allergiás megbetegedéseknek az arányát. Tehát tulajdonképpen megvan a fő kiváltó oka, és így a megelőzési lehetősége és a tömeges is egyre gyakoribb allergiás megbetegedéseknek. Tehát egyszerűen piszkosnak kell lenni a gyerek, vagy földesnek a gyerek kezének, olyan helyen, ahol a természeti környezet is gazdag, és ez ugye hatással lesz az immunrendszerén keresztül, vagy amellett a bélmikróba közösségeire is. Tehát egy felnőtt emberben bennünk is van másfél kilogramm bélmikróba, amiknek egyre inkább értjük már a jelentőségét az egészségünkre. Tehát a hangulatunkat, a mentális képességeinket, meg az életkilátásainkat is befolyásolják. És mindez azért is fontos, ez az egészség téma az iskolakertekben, mert Magyarországon még ez nem gyűrűzött talán be, de figyelnünk kell, vigyázó szemeinket vessük más országokra. Az Egyesült Államokban is már, és az Egyesült Királyságban is előállt az a helyzet, hogy a ma született gyerekeknek a születéskori várható élettartam az rövidebb, mint a szüleiké. Tehát amit hihetetlen, mindig azt tanultuk, hogy ez a történelemben egymás utáni nemzedékek egyre tovább élnek, ahogy javul az orvostudomány színvonala, a fertőző betegségeket kiküszöböljük, és így tovább. És az most megfordult, ez azt jelenti, hogy ez egy romló trend, tehát az ő gyerekeik még rövidebb ideig fognak élni, hogyha nem lépünk közbe. És ennek ugyan változatos sokféle oka lehet, de az egyik fontos az egészségtelen táplálkozás, aztán a mozgásszegénység, meg szenvedélybetegségek, sok minden ide tartozhat, és ez ez egy komoly kihívás a társadalomnak, tehát ez előbb-utóbb Magyarországon is téma lesz, fontos téma. Tehát nem véletlen, hogy nagyon nagy hangsúlyt kell fektetni az iskolai egészség, óvodai egészségnevelési programokra is, és az iskolakerteknek egy ilyen szerepe is van.
Nagyon érdekes, hogy ezt mondtad. Épp néhány adással ezelőtt beszélgettünk dr. Kacsik Mártával, ugye a Patika Kert alapítójával, aki pont erről beszélt, azt mondta, hogy a talajjal való találkozás az ugye olyan összetevőkkel gazdagíthatja a mikrobiomunkat, amelyek egyébként más módon nem is tudnak bejutni a szervezetünkbe, és hát azt gondolom, hogy lebetonozott világunkban, ahol tényleg nagyon keveset találkozunk már a természettel, ilyen szempontból is egy nagyon-nagyon pozitív dolog lehet az iskolakerteknek a jelenléte. Az jutott még eszembe egyébként, hogy annak kapcsán, hogy a gyerekek találkoznak a természettel ilyen módon is, illetve a kertészkedéssel, ez a pedagógusokra, illetve a szülőkre milyen módon hat vissza? Az ő életük is tud-e változni ennek kapcsán? Tehát beszélhetünk egyébként tovább gyűrűző hatásokról.
De általában minden környezeti nevelésnek itt is vannak, megjelennek olyan hatások, hogy a gyerek valamit elsajátít az iskolába, és akkor ezt beviszi a családba. Tehát, hogy a szelektív hulladékgyűjtésnél is megfigyelhető, hogy akkor otthon is, mondjuk a gyerek kezdeményezésére elkezdik gyűjteni. Vannak erre példák, hogy akár ha szerették volna korábban bevonni a kiskert művelésébe a gyerekeket, és nem sikerült, egy iskolakertés programban utána a gyerek jobban bevonódik. Erre is vannak példák, és ami külön érdekes, hogy a karantén időszakban, ugye ott sok, tehát főleg ahol a technika órán vagy valamilyen órán használták az iskolakertet, és a kertes családoknak ilyen kerti feladatokat adtak a pedagógusok, otthon végezhető feladatokat, ott a családok is szépen bevonódtak ebbe. Tehát családok élete is egy kicsit ebben megváltozott, jobban használják a kerti terményeket. De hogy mit várhat ettől egy szülő, visszatérve a kérdésre, hogy kevés sajnos még a kutatás az iskolakerteknek a konkrét iskolai teljesítményre gyakorolt hatásairól, de hogy általában a természeti környezetnek a hatásairól, tehát ami kicsit kitágítjuk, abban beletartozik az erdei iskola, kirándulások és így tovább. Itt már vannak statisztikailag is bizonyított eredmények, tehát jobb tanulási átlagok, eredmények várhatók a gyermeknek, olyan képességei, hogy kommunikációs képességei, együttműködési készségek, probléma megoldó készségek fejlődése. Tehát tulajdonképpen itt van egy olyan jó eszköz a szabadterek, a természeti környezet használatával a kezünkbe, ami és az oktatásnak a részma problémáira is, és problémái alól is egyfajta kiutattal mutat. Tehát nem azt mondom, hogy nincsen szükség digitalizációra, vagy hogy ennek ellenére kellene, vagy ehelyett dolgozni, hanem inkább ki kell egészíteni a természeti környezettel, és így a gyermekeket a túlzott digitalizáció, közösségi média egyéb veszélyei alól kicsit mentesíteni.
Az iskolakertek kialakításáról is beszélgetni fogunk, illetve az iskolakertekért alapítvány tevékenységéről, úgyhogy maradjatok velünk, mert a szünet után innen fogjuk folytatni a holnap utánt.
Ez a greendex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban.
Holnap után.
Petőfi Rádió. Nem most hallod először. Megismételjük. Ez a Holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora.
A Petőfi Rádióban.
Sziasztok, ez itt a Holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági műsora. Én Novák Zsombor vagyok. A mai vendégem dr. Halbritter András, egyetemi docens, az Iskola Kertekért Alapítvány alapítója, és a szünet előtt azt ígértem, hogy most rátérünk arra, hogy hogyan lehet iskolakerteket szervezni, létrehozni az iskolákban, vagy más intézményekben, hiszen ahogy azt már többször elmondtuk, ez nem csak iskolákat, hanem akár bölcsödéket, óvodákat is érinthet ez a program. Ha egy intézményben még nincsen iskolakert, akkor azt hogyan lehet elindítani, kinek a feladata tud ez lenni, illetve hogyan tudtok ti ebben segíteni az Iskolakertért alapítvánnyal?
Talán azt fontos itt említeni, hogy vannak erre programok, amik ezt tudják segíteni, de önerőből is megvalósulhat. Ebben az Iskolakertekért alapítvány mindenképpen tud egy tanácsadással segíteni, az internetes alapunkon lévő elérhetőségeken megkeresnek minket, akkor egy, legalább egy, egy online konzultációt, egy telefonos konzultációt tudunk ajánlani. Hát vannak a honlapunkon is sokféle letölthető anyag, vagy megvásárolható szakkönyvek. Most jelent meg egyébként az iskola kertészeti kézikönyv, két kötetes nagy munka a Magyar Biokultúra Szövetséggel, közös kiadásban és szerkesztésben, ami tulajdonképpen a pedagógusoknak egy ilyen kézikönyve lehet.
És a mentoráláson túl egyébként milyen segítséget lehet még igénybe venni annak, aki szeretne egy iskolakertet alakítani, egy iskolakertet elindítani?
Nagyon jó lehetőség az Országos Iskolakert Fejlesztési Program, ami először az Agrárminisztérium, jelenleg az Energiaügyi Minisztériumnak a forrásaiban dolgozik, és az alapítványunk koordinálja. Tehát ebbe óvodák, iskolák jelentkezhetnek kezdő vagy mentor kategóriában. Minden évben van egy ilyen pályázati forduló, és ott arra törekszünk, hogy országosan egyenletes lefedettséggel minden térségből legyenek nyertesek, óvodák és iskolák, akik kapnak egy eszközcsomagot, tehát olyan kerti gyerekeknek bevált használható eszközöket, tehát amiket tartósan is lehet használni, tehát a gyerekeknek kisebb a testi ereje, de sokszor rendeltetésszerűen nem tudják használni, vagy nem akarják, de könnyen törnek, tehát olyanok, amik ilyen törésállóbbak, meg a gyerekek méreteihez is igazodnak. Egyébként ezek így, hát furcsán hangzik, de ezeket így a köznyelvben vagy a szakmában úgy hívják, hogy temetői szerszámok, tehát ezek a sírgondozásra használt rövidnyelű szerszámok, ezek például kiválóak gyerekeknek kezdésre. Tehát kapnak egy eszközcsomagot, amiben vannak megfigyelő eszközök is, meg esővízgyűjtő, tehát sok ilyen fenntarthatóságra nevelésben is használt eszköz. Kapnak a pedagógusok egy képzést, egy pedagógus továbbképzést az iskolakert használatára, például különböző tantárgyakban, hogy építsük be, hogyan oldjuk meg ezt a nyári fenntartási problémát, és kapnak egy tanácsadást, ugye ezt az alapítványunk koordinálja. De ezzel ugye nekik vállalniuk kell, hogy több évig fenntartanak egy iskolakertet, aminek egy kell, van egy minimális mérete, tehát egy közepes méretű területet le kell fedjen, és így tovább. Aki ezt még nem vállalja, mert úgy gondolja, hogy ezt próbáljuk ki, hát lehet, hogy be se válik a mi intézményünkbe, lehet, hogy beválik. Tehát ebbe az esetben tudjuk ajánlani a fenntarthatósági témahétnek, van egy kertkóstolgató programeleme. Ez sajnos még csak iskoláknak nyitott ez a program, de a szakmai anyagát az óvodák is tudják használni. Tehát itt ebben, ahogy a neve is mondja, hogy kertkóstolgató, az a feladat, hogy kóstoljuk meg ezt az iskolakert műfajt, csináljanak minimum egy négyzetméteres ágyást az iskolában a gyerekekkel, és azon legyen minél több fenntarthatósági megoldás. Például a talajt mulcsozzák, védjék a beporzó rovarokat, próbáljanak megmenteni, vagy fenntartani tájjellegű zöldségfajtákat, gyümölcsfákat, és itt tovább. Ehhez nem kap ugyan támogatást az iskola, de a legjobb három az egy díjazást kap minden évben. Tehát ezzel, ha már így megpróbálták, megkóstolták ezt a műfajt, is beválik, akkor tudnak tovább menni. De hangsúlyozom, hogy önerőből is elég egyszerűen meg lehet valósítani. Én a saját iskolakertemet is úgy kezdtem el, hogy otthonról vittem be szerszámokat, és így indult, mert magam is tudni akartam, és bizonyítani akartam, hogy ez alapvetően nem nagy anyagi igényű.
Egyébként ezt a munkát valamilyen módon koordináljátok is az iskolák között? Tehát van egyfajta ilyen hálózat építő szerepe is az alapítványnak? Akár itt igen, a tapasztalatcserékről beszélhetünk, akár arról.
Igen, hogy... és ez az egyik legfontosabb tevékenységünk, úgy hiszük, tehát kezdetektől próbáltuk az iskolakerteket egy ilyen tudásmegosztó hálózatba szervezni, ez az iskolakert hálózat. A tudásmegosztást azt úgy kell elképzelni, hogy minden évben van egy nagy sikerű országos találkozó, ezen kívül különböző ilyen regionális programok, helyi programok. Van olyan is, hogy egy-egy szponzor támogató, az újonnan csatlakozó, vagy az adott évben valami tevékenységet bemutató, arról beszámoló iskoláknak vásárlási, kertészeti vásárlási utalványt juttat, és így tovább. De hangsúlyozom, nem csak az alapítvány és a hálózat az iskolák között van ilyen tudásátadás, hanem az iskolák és iskolák között. Ez nagyon fontos, hogy ha valakinek van egy jó módszere, mondjuk például a nyári fenntartásnak a megkönnyítésére, ne kelljen másnak újra kitalálni, hanem ezek a tudások, ezek terjedjenek. Az az egyik. A másik, minden szakmánál, minden munkakörben előfordulnak ilyen hullámhegyek, meg hullámvölgyek, és az iskolakert vezetőknél is vannak, amikor nem jön össze úgy a dolog, és ilyenkor ki lehet, van egy veszély, hogy kiszáll valaki. És egy ilyen közösségnek van egy olyan megtartó ereje. Tehát azzal, hogy mondjuk találkoznak, vagy kapcsolatban vannak, lelkesítik egymást, és akkor akkor segítenek túllendülni a nehézségeken is.
És akkor egy utolsó kérdésem maradt itt a végére. Többször említettük már az adásban a nyári fenntartás kérdéskörét, és hát bennem azért szöget ütött a gondolat, hogy ugye itt pont a vegetációs ciklusnak a csúcspontján van az iskolai nyári szünet, hogy ez egyébként akár a diákok szempontjából nem demotiváló-e, hogy az egész éves munkájuk, vagy a tavaszi munkájuknak a gyümölcsét, azt végül is, ha például olyan zöldségekről vagy gyümölcsökről beszélünk, hogy pont akkor érik meg, akkor nem tudják learatni.
Igen, határozottan ez egy diszharmónia, hogy más az iskola évnek a ritmusa, meg a természetnek a ritmusa. Nem csak a termények, de mondjuk a gaz is akkor nő legjobban, meg akkor kell legtöbbet öntözni, meg egyáltalán, hogy az év kerti történésének a teljességéhez hozzátartozik a nyár is, ahogy a tél is. De hát a megoldási, csak röviden a megoldási lehetőségek, ugye van, ahol rövid a nyári szünet, sok óvodában csak 3 hét, amit így könnyebb átvészelni, vagy áthidalni. Iskolákban alapvetően kétféle megoldás van, hogy vagy végeznek nyári fenntartást, vagy nem. Kezdem mondjuk a nemmel. Ha úgy válogatják össze a növényeket, hogy amik korai vetésűek, vagy akár téli vetéssel, vagy áttelelő zöldségekkel dolgoznak, akkor azokat be lehet takarítani mondjuk a nyári szünet kitörése előtt, tehát akár májusban, és akkor a nyáron valahogy ilyen takaréklángra helyezik az iskolakertet, mondjuk bevetik zöld trágya növényekkel, és akkor sietnek, akkor még, és ügyesek, akkor szeptember elején gyorsan elvetnek egy rövid tenyész idejű őszi zöldséget, akkor még egy kerti szezon ősszel is, az őszi fél évben is megvalósulhat. A másik lehetőség, hogyha nyáron is műveljük, én szerintem ebből a pedagógus nem tud kimaradni, valamennyi feladatot azért kell vállalnia, de számíthat önkéntesekre, akár mondjuk egy általános iskola esetén, a már középiskolába járó, érettségizni kívánó, volt diákjait közösségi szolgálatra vissza tudja csalogatni, vagy hívni, vagy valamilyen szülői egyéb önkéntes segítséget tud igénybe venni, akkor be tudja vonni a diákjait, de ugye nyilván a gyerekeknek már elegük van az iskolából a nyári szünet alatt, de hiányzik a társaság. Tehát egymással maga ez a társasági élmény, ez tényleg bevonja a gyerekeket az iskolába, meg hát ösztönözni is lehet. Tehát kezdhetik mondjuk a szeptembert akkor egy technika ötössel, aki mondjuk egy nyáron kétszer bement, meg egy kis közösségi élmény, egy kis piknik, játék, egyéb. Tehát ezekkel be lehet őket azért vonni, ha ma nem is annyira intenzíven, de legalább akkor megtapasztalják, hogy nyáron mi van a kertben.
A mai adásban dr. Halbritter Andrással beszélgettünk az iskolakertekről, illetve az iskolakerti munka pozitív hozadékairól. Nagyon szépen köszönöm, hogy ezen a héten is velünk tartottatok. Ennyi fért a mai adásunkba. Jövő héten újra érkezik a holnap után a grindex.hu fenntarthatósági műsora. Addig is sziasztok!
Ez a grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban.
Holnap után.